Ami segítségünk az Úrnevében.
Van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Magasztaljuk Istenünket, ének szóval a 68. Zsoltárunkat énekeljük. 68. Zsoltárunk 16. versét. A Zsoltár 16. versét, amely így kezdődik. Énekeljetek Istennek, ki lakója az egeknek, kiket teremtett régen.
Isten igéjét, amint az írva található Mózes második könyvének 16. részében, a 8-tól a 15. versekben. Isten igéjét illő figyelemmel leülve hallgassa a gyülekezet, amint az írva található Mózes második könyvének 16. részében, a 8-tól a 15. terjedő verseiben.
Mózes ezt mondta, majd ad az Úr ennetek este húst, reggel pedig kenyeret jól lakásig, mert meghallotta az Úr a zúgolódásotokat, ahogyan zúgolódtatok ellene. Mert mik vagyunk mi? Nem ellenünk zúgolódtatok ti, hanem az Úr ellen. Áronnak pedig azt mondta Mózes, mondd meg Izrael fiai egész közösségének, járuljatok az Úr elé, mert meghallott az zúgolódásotokat. Amikor aztán Áron Izrael egész közösségéhez beszélt, és a puszta felé fordultak, az Úr dicsősége megjelent a felhőben. Aztán így szólt Mózeshez az Úr. Meghallottam Izrael fiainak az zúgolódását. Ezért így szólj hozzájuk. Estére húst tesztek, reggel pedig kenyérrel laktok jól, és akkor megtudjátok, hogy én az Úr vagyok a ti Istenetek. Így történt, hogy még azon az estén fűrjek szálltak oda, és ellették a tábort. Reggel pedig harmat hullott a táborra körös körül. Amikor felszikadt a lehullott harmat, apró szemcsék borították a pusztát, mintha apró dara lett volna a földön. Amikor meglátták ezt Izrael fiai, azt kérdezték egymástól, mi ez? Nem tudták ugyanis, hogy mi az. De Mózes megmondta nekik, ez az a kenyér, amelyet az Úr adott nekik eredelül.
Isten áldása legyen az ige hallgatásán, szívünk befogadásán, annak megtartásán. Gyertek testvérek, fennállva hajtsuk meg fejünket, csöndesedjünk el, imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, áldunk és magasztalunk, és dicsérjük szent nevedet, hatalmas cselekedeteid láttán, amelyeket népeden vittél végbe. Áldott légy, hogy nem maradtál érzéketlen egykor, ott a pusztai vándorlás során, s hogy noha hozzád méltatlanul zúgolódott a nép, te mégis megelégítetted. Javaid hullottak az égből, estére húst tettek, reggel kenyérrel laktak jól, s akkor megtudták, hogy te az Úr vagy, mindenek felett való hatalom. Áldott légy, hogy dicsőséged megjelent felhőben, és hordoztad őket kegyelemben. Köszönjük, hogy népedet ma is így hordozod, hogy kiálthatunk a zsoltárossal. Áldott az Úr, napról napra gondot visel rólunk, szabadító Istenünk. Így adunk hálát az elmúlt hét ajándékaiért, gondviselő kegyelmedért, mindeneket elrendező, óvó szeretetedért. Köszönjük szeretteinket, hadd áldjuk kezüket, amiért kézen fogva te boldog ismeretedben előbbre vezetted. De hadd hozzuk eléd azokat is, akikkel méltatlanul beszéltünk, akiknek tartozunk azzal, hogy tiszta szívből szeressük, hogy nekik megbocsássunk, nyugodjék meg rajtuk a te kegyelmed. De áldott légy, hogy te akkor is velünk vagy, és akkor sem mondasz le rólunk, amikor átvándorolva ezen az életen, hálátlanul zúgolódunk. Szíveket vizsgál mindenségünk. Kérünk, hogy bocsáss meg nekünk zúgolódásainkért, méltatlan hangvételeinkért, könyörülj rajtunk. Urunk, aki a lélek számára olykor előhívod a telet, a szenvedés metsző viharát, kérünk, hogy gyógyíts ma lelked által, igéd melegével, harmatozó égi mannával. Kérünk, engedd, hogy megérthessük akaratodat a te szent neved dicsőségéért. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Amen. Ige hirdetésre készülve helyünket elfoglalva, hallgassunk meg egy orgona szolgálatot. segítségül kérve ma szólni kívánok, írva található János evangéliumának 6. részében, az 52-től az 59-ig terjedő versekben. Isten igét hallgassuk figyelemmel, amint az írva található János evangéliumának 6. részében, az 52-től az 59-ig terjedő versekben. A zsidók vitatkozni kezdtek egymás között, és ezt kérdezték, hogyan adhatná ez nekünk a testét eledelül. Jézus így szólt hozzájuk, bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet ti bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. Ahogyan engem az élő atya küldött el, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog én általam. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le. Ez nem olyan, mint amilyet atyáitok ettek, és mégis meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, élni fog örökké. Ezeket a zsinagógában mondta, amikor Kapernaumban tanított. Szeretett testvérek, egyszer volt egy ember, Fülöp, aki egy elhagyatott úton oda szaladt az etióp kincstárnok hintajához, aki éppen fennhangon olvasta Ézsaiás könyvét, és megkérdezte tőle, érted is, amit olvasol? És ha ezt a kérdést a mai kalauz szerinti ige fölött kellene megválaszolni, azt mondhatnánk, hogy a Biblia olvasó emberek között kétféle ember van, aki már érti, a másik pedig még nem érti. És ugyanezt a kérdést föltehették volna több mint 2000 évvel ezelőtt is ott Kapernaumban, hogy vajon az a sok ember ott Jézus körül értette az ő beszédét. Ma arra keressük a választ, hogy mitől függ az, hogy valaki előtt megnyílik az Isten igéjének két szárnyú kapuja, mitől függ az, hogy valaki értse Jézus igéjét. Először is attól, hogy az ember akarja érteni, hogy legyen vágya szívében arra, hogy érthesse Isten igéjének üzenetét. János evangéliuma ennek a részének soraiba finoman bele van szőve az akarat kérdés óarany szála, aminek első öltése Jézusé, aki ezt mondatta, nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak az akaratát, aki elküldött engem. Annak pedig, aki elküldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit se veszítsek el, hanem feltámasszam az utolsó napon. Jézus szavainak örök érvényű, isteni igazságoknak sugara másképp törik meg mindannyiunk lelkének prizmáján, aszerint, hogy kiben mennyire van jelen az ő szándéka, mennyire van tudatában a maga akaratának. Az ember szeretné önmagát megismerni, kiismerni, mint Ibsen Pergüntjében, aki a főszereplő szeretné megismerni igazán az énjét, kész ezért világgá menni, hagymát vesz a kezébe, és sorra kezdi lehántani a hagyma leveleket, és mindegyiknek története van, de a monológ végét nyitva hagyja, vajon meg tudja-e valaha kicsoda ő, milyen az ő igazi énje. A pszichológia is igyekszik címkézni ezeket az ibzeni hagyma leveleket, megkülönbözteti az ős ént, az ösztönt, aztán az egót, amely igyekszik alkalmazkodni az őt körülvevő rendhez, aztán a szuperegót, a felettes ént, ami valami felettes kontroll alatt áll. De Isten igéje egyetlen egy sorban összegzi az ember belső lelki világát, Jeremiás prófétának szavai szerint: törvényemet belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. És az új szövetség is ismeri a belső ember fogalmát, Pál apostol hagyta ezt ránk, ezért tehát nem csüggedünk, sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Ez a belső ember a személyiségünknek az a része, amelyik belesimul az Isten akaratába, a külső ember pedig az ember életének az a része, amely a rámért külső hatásokkal szinte azonosul. A hívő ember életét, ha összegezni próbáljuk, azt mondhatnánk, hogy az élete a külső és a belső ember kenyérgondja. E kettő között levő óriási tátongó szakadékot egyetlen egy dolog tudja áthidalni, egyetlen akarat, az embernek az Isten akaratával megegyező akarata. És a hívő ember ezt hittel teszi, olyan gyermeki bizalommal, amely függetlenül a külső életkörülményektől Istenre épít, és rendületlenül meg van győződve arról, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden jogukra van. Ez a mai jánosi igény rávilágít arra, hogy noha ott Jézus körül híjával van az emberi akarat, az ő teljes megismerése, Jézus mégis hallatlan szeretettel hirdeti, és ebből nem enged, hogy véghez vigye annak akaratát, aki őt küldte, így mondja, annak pedig, aki elküldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit se veszítsek el, hanem feltámasztom az utolsó napon. Egyet se veszítsek el, ne legyen hiány. És hogy mindennek értelmet ad a mindenható Isten, azt sokszor utólag látjuk be. Igen, ez a mostani világunk, éppen az elmúlt hetünk is a hiányról beszél. Felerősödött sokakban a hiány érzete. Hiányzik az egymással való találkozás, sőt, még a kézfogásos köszönés is. Talán a középiskolásoknak már az iskola, az osztályközösség. Hiányzik a családi istentisztelet, sok helyütt a gyülekezetnek lüktető élete, és az otthoni biztonságban, az online istentiszteletet hallgatva, mégis-mégis a templom levegője. És amíg szeretett testvérek, ezeket hiányként éljük meg, addig a hitünk reménységre ad okot. De Isten nem várja, hogy beletörődjünk a hiányba. Szeretetével bíztat, még a legfájdalmasabb, a legkilátástalanabb helyzetekben is, terveket sző a szívünkbe, az ő velünk való terveit, amelyek mindig ő érette vannak. Csak annyi tervünk legyen, ami még Istenben van. És miközben nem engedi, hogy Jézus egyet is elveszítsen azok közül, akiket neki adott, hogy egy is hiányozzék, Jézus mégis mindeközben hosszú utat tesz meg az emberért. Sorra felmutatja a körülötte levő egyetlen igazi hiányt. Türelmesen beszél három csoportnak is, a sokaságnak, a zsidóknak és a tanítványoknak, nagy lelki hullámokban, éppen úgy, mint amikor előző éjszaka átgyalogolt a hatalmas tó hullámain, és vinné őket egyik parttól a másikig, a már igen és a még nem ismeret kérdésben. Felfedve a három csoport igazi hiányát, hogy nem ismerik fel benne Isten fiát. Külsőleg látják, eljutnak a külső jelekig, csodákig, de nem lépnek beljebb, nem ismerik fel Jézus belső természetét, istenségét. Az első csoport volt a sokaság. Közöttük a fiú, az Isten fia, a mennyből alászálló kenyér csodát tesz. Az 5000-eknek tett kenyérszaporítás híre maradandó, és másnap újra tódul a sokaság hozzá, megtalálva őt a tenger túlsó partján. És megkérdezik kedvesen, Mester, mikor jöttél ide? És Jézus azonnal átlátja az ember átlátszó kérdéseit, a külső ember kérdését, és ezt mondja, bizony-bizony mondom néktek, nem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyerekből, és jól laktatok. Ne veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az ember fia ad majd nektek. És ez a sokaság úgy tűnik, hogy még a külső jelekig sem jut el, azért az eledelért jönnek, és kíméletlenül követelik tőle, amelyet előző nap ettek. Uram, add nekünk mindig ezt a kenyeret. És Jézus türelmesen válaszol, én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. De megmondtam nektek, láttatok ugyan, és mégsem hisztek. Jönnének a kenyérért, de leragadnak a külső kenyérkérdésnél. Nem értik még Jézus szavát, az égből alászállt mennyei kenyeret, és Jézus isteni természetét nem akarják meglátni benne. De ha így is van, hogy nincs meg bennük az igény a belső ember vágya iránt, hogyha nincs bennük igény Jézus belső természetének megismerésére sem, ő akkor sem mond le róluk. Az ő küldetése nem vallhat kudarcot. Akit nekem ad az Atya, az mind én hozzám jön, és aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Akár megbántják, akár szomorúvá teszik, akár félreértik őt az ő hallgatói, ezt kell cselekednie. Neki és az ő tanítványi közösségének, minden ő szolgájának, mai világunkban is. Ha felnyitja előttük ezt az utat, a szemüket erre, nem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyerekből és jól laktatok. Az övéinek minden körülmények között, még ilyen fájdalmas élethelyzetekben is, ilyen megtapasztalásokban az evangéliumot, az élet kenyeret kell hirdetniük. Az Úrnak tanítványa úgy kell éljen ebben a világban, akármilyen bántó is az, hogy körülötte mindenki azt érezze, mellette áldottabb az élet, mert az Úrra mutat az élete. Ha mások megtorpannak is a külsőségeknél, ha bele is bonyolodnak abba, az Isten embere mellett érezhető, hogy oda a kegyelem országának a sugara omlik alá. Hirdetni az élet kenyerét, akkor is, amikor már végleg elcsendesül az a kis betániai ház, ahol valaha Lázár lakott. Hirdetni ott is, ahol arrogáns, rideg szavakkal követelik a tegnap kenyerét, még ott is bocsánatot, szeretetet hirdetve, félelemmel munkálni egymás üdvösségét. Mert a külső és a belső életek találkozásánál ott vannak a próbatételek, és ezek között ott van az, amire a mai igénk hívja fel a figyelmet, az zúgolódás. Ilyen megpróbáltatások között, sokféle próbatétel között épül az egyház, és épül a személyes életünk. Jézus, amikor ott beszél, akkor hallja az ott állók zúgolódását. A magunk fajta ember sem kivétel ez alól, szeretett testvérek, akkor szokott a ma embere zúgolódni, amikor olyan mérvű csapás éri, amit nem tud, vagy nem akar uralni. Nem akar magán segíteni, és másokat is kész elbizonytalanítani abban, amit helyesnek vél, kicsit megoldani a lelket. És amikor zúgolódunk valaki vagy valami ellen, akkor nem foglalkozunk a másik ember belső szobájával, és vele ezért Isten ügye ellen zúgolódunk. A külső látszatba sok mindent beépíthet az ember magabiztosságával, de sokszor a szép külső mögött óriási a rendezetlenség, a belső ember kenyér gondja, kenyér éhsége, amiből kitűnik, hogy valaki nem érleli magában az Isten igéjét eléggé. Ott nem lehet igazán az Isten útján járni, ott csak vonszolni lehet magunkat. Jézus körülveszi egy második csoport, a zúgolódók igazi csoportja, a zsidók csoportja, akik ugyanúgy zúgolódnak, vitatkoznak, mint annak idején atyáik tették a pusztában, azt az ételt juttatva eszükbe, amit ott Egyiptomban ettek egykor. És Isten mégis gondoskodott róluk, már korán reggel hullott az édeskés ízű manna, és a megolvadt nap melegétől ez az mennyei eledel el is fogyott napról napra. Egyedül a hatodik napon gyűjthettek többet, hogy a hetedik nap a nyugalom napja maradjon. Ugyanaz a zúgolódó lelkiség jelenik itt meg. Jézus körül, ott Kapernaumban zúgolódtak ellene, mert ezt mondta, én vagyok az a kenyér, amely a mennyből szállt le. És azt kérdezték, nem Jézus ez, József fia, akinek ismerjük apját és anyját, akkor hogyan mondhatja, a mennyből szálltam le? Jézus ezt mondja, ne zúgolódjatok egymás között, senki sem jöhet én hozzám, ha nem vonzza az atya, őt, aki elküldött engem. És szinte felháborodnak Jézus szavain. És ebben a körülményben ő nem várakozik, mint egykor az a fiatal asszony, aki utólag elmondta, friss házasként felhívta az ő édesanyját, hogy folyton zúgolódik az ő férje, mit tegyen. És az édesanyja csak ennyit mondott, várt ki, még lesz egy jó pillanata. Aztán ez a fiatal asszony megismerte az ő Krisztusát, és egészen alkalmazkodott szeretetben, megelőző szeretettel. Mert csak a megelőző szeretet tud ébreszteni egy másik szeretetet. Jézus ott van ebben a zaklatott lelkiségnek közepette, és nem vár. Nem várja ki a jó pillanatot, hanem megszólal, pedig mennyi panasz zsoltárt mondhatott volna, ó, hányszor tovább állhatott volna, mondhatta volna, hogy nem az én utam, és ő mégis maradt, és szeretettel szólt, mert tudta, hogy tanításra, isteni szavakra van szükségük, mennyei eledelre, ahhoz, hogy az ő akaratuk helyes mederbe kerüljön, isteni körvonalazásba kezd. Háromszor is kimondja, én vagyok az élet kenyere, én vagyok az élő kenyér, aki eszik belőle, hogy meg ne halljon. Micsoda ajándéka, hogy kibontakoztatja előttük és előttünk hitünk tárgyát. De az ott álló zsidóknak nincs igényük a belső ember meglelésére, nem akarják megismerni Krisztust igazán, leragadnak a külső embernél és kezdenek vitatkozni, hogyan adhatná ez nekünk a testét eleden. Érezzük, hogy belekötnek minden egyes szóba. Milyen divatos ez ma. Lehet szavakon lovagolni, de jó, ha tudjuk, hogy Arany János után mondjuk valakire, hogy asszonyság a toldiból, hogy Petőfi után mondjuk nem érdemelt jóság, és nemzetünket Balassi Bálint óta hívjuk édes hazánknak. És ha valaki feledné ezeket a jeles irodalmi fordulatokat, akkor is mielőtt bizonyságát tenni ennek, mielőtt belekötne a másik belső emberébe, jó, hogyha gondol vele. Ezek a zsidók ott lovagolnak Jézus szavain, nem gondolnak bele, hogy isteni szózat hangzik. De nem egymás ellenére vitatkoznak, hanem Jézus ellenére. Azt is tudjuk, hogy aki maga vitába bonyolódik, az felháborodhat, és ezért másokat megbotránkoztathat. Isten igéje azonban soha nem lehet vita téma. És a többség kezdi felsorolni az akadályokat, a vitában fizikai, erkölcsi, jogi kétségeket, hogyan adhatná ez nekünk a testét eledelül. Értjük, hogy milyen megvetés van ezekben a szavakban. Olyan ez, mint amikor az első fény káprázata után odafordítja valaki az arcukba a lámpást, és a túlzott fény még inkább arra készteti, hogy becsukja a szemét. Ezek a jézusi szavak az odafordított fényükkel rámutatnak ezeknek a zúgolódó embereknek lelki vakságára. Nincs ennél szomorúbb, szeretett testvérek, mint amikor az evangélium ilyen munkát végez. És milyen csodálatos, hogy Jézus úgy ad választ, hogy nem magyarázza meg a kérdésüket, úgy ad választ, hogy helyén mondott igét szól, pedig hát, aki ilyen hosszú ideje már hit nélkül él, ilyen hosszú ideje, ilyen zúgolódó lelkiségű, kiderül, hogy nem is tudja fogadni jól ezeket a szavakat. Jézus ezért mondja hangsúlyosan, kétszeresen is, ámen, ámen, bizony, bizony. Mindig, amikor valami hangsúlyosat mond, kétszeresen ezzel kezdi az ő igéjét, ünnepélyes, hangsúlyos gondolatát. Bizony, bizony, mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet ti bennetek. Milyen megdöbbentő igazságot közöl, talán megdöbbentőbbet, mint az eddigiek. Benne van ebben, hogy az emberfia testben jött közénk, hogy valóban ember, és valóban Isten, és az által való megváltás és megigazulás olyan lelki táplálék, amit ha nem veszünk magunkhoz naponta, akkor nincs életünk. Enélkül olyan mérhetetlen hiány van az ember életében, hogy azt nem képes más pótolni. Kiderül, hogy ez tud teljes életet adni. Ez tudja az emberi kultúra teraszait megépíteni, ez tudja az emberi tudás jövőjét láttatni, és ebben van az örök élet is. Nem önmagában az evés és az ivás az élet, hanem lelki értelemben hittel magunkhoz venni az emberfia testét és vérét. Sokszor beszélünk erről a helyről, a hittanos gyermekekről, és azt gondolom, hogy egy emberként elmondhatjuk azt a drága tapasztalatot, hogy a gyerekek hite milyen egyértelmű. A hit adomány, amit Isten ad, és annak is akkor, akinek ő akarja. Hogy nekünk felnőtteknek ne kelljen pedagógiai praktikákkal az ő hitüket munkálni, megteremteni, hanem ezt az Isten lelki adja ajándékba. A gyermek is látható világban él, de a hitnek láthatatlan oldalát azonnal kritika nélkül elfogadja, soha nem kérdőjelezi meg Jézus szavait, hanem ő az, aki természetesen veszi tudomásul, hogy az 5000 embernek kenyeret adott, és még maradt 12 kosárral is. Jézus ezért mondta, hogy ilyeneké a mennyek országa. És a gyermek igazán tiszteletben részesíti Isten igéjét. Luther Márton öreg tanítójáról jegyezték fel, hogy minden reggel a tanítás kezdetén ott a mezítlábas gyerekek csoportja előtt meghajolt mélyen. Ez önmagában beszédes gesztus. De egyszer a segédje megkérdezte, miért hajolsz te meg e sok gyermek előtt. És ő bölcsen ezt válaszolta, nem ezek előtt hajlok meg, hanem a jövő püspökei, hadvezérei és tudósai előtt. Mert ő már látta, hogy a gyermeki tiszta hit mivé tudja formálni a jövő nemzedékét. Ezek a felnőtt zsidó emberek látták Jézust, de nem volt bennük meghajlás, nem volt bennük a hitnek teljessége. A test és vér ketté választásának képe gondolkodtatta őket, a halál képének felidézése, de nem tudtak egy nálánál magasabbra gondolni az örök életre. És hadd mondjam el, hogy itt nem az úrvacsora képe van előttünk, az majd az evangéliumi leírások során egy év múlva következik, hanem Jézus engesztelő áldozatának bűntörlő érteme. Az élő kenyér evése azt jelenti, ő hozzá jönni, őt hallgatni, őt ismerni. Négyszeresen is így írja az ige, megrágni, megenni ezt a mennyei eledet. De Jézusra vár még egy harmadik csoport a tanítványoké, akik, amikor mindezeket meghallották, Jézusnak az ő testéről és véréről szóló szavakat, akkor legnagyobb döbbenetünkre ők maguk is zúgolódni kezdtek. Kemény beszéd ez, ki hallgathatja őt. Annak ellenére ingott meg a hitük, hogy Jézus értük csendesítette le a tó viharát, hogy csodáiban nekik mutatkozott az élet uraként, hogy ő adta a kezükbe szétosztásra a kenyeret az 5000 megvendégelésekor, hogy hozzá kellett visszamenniük, ha a tanítványok kezéből már elfogyott a kenyér, és vették újra és újra a mennyei élő kenyér áldott kezéből a sokasodó kenyeret. És most döbbenten, kételkedve állnak, nem értik Jézus szavait, és most még nem magyarázhatta ezt meg nekik. Óriási próbatétel tüzében a tanítványság, a külső és belső kenyérkérdés értelmezés harcában többen elbuknak, és egyszer csak odébb állnak. A maradék 12 arcán átfutó árnyék, és Jézus töri meg a feszült csendet, felemelve az elejtett fonalat, feléjük fordulva, vajon ti is el akartok menni? Mire Péter így felelt, Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad. Szeretett testvérek, van olyan hit, amely talán tudatlan, bár a kegyelem által valódi. Ilyen a tanítványoké. Még nem mindent értettek, de akarták érteni, mert tudták, hogy Jézusnál van az örök életnek beszéde. Szorongó szívüket isteni erővel ragadta meg a tudat, hogy ő a Messiás. És az emberfia már tudja, meghajol majd előttük a kereszten, melyből mérhetetlen erők fakadnak. Már tudja, hogy majd ők is meghajolnak a mennyei akarat előtt, és a tanítványok kezének készfogásos láncolata egyszer körbeírja a világot. Boldog, aki ma beáll közéjük, s velük együtt mondja, mi is hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje. Amen. Örökkévaló Istenünk, életnek, halálnak Ura, hálát adunk mai igédért, általa mentő szeretetedért. Köszönjük, hogy ahogy egykor a sokasághoz, írástudókhoz és a tanítványokhoz is volt szeretetteljes szavad, törődésed, úgy hozzánk is szóltál, velünk is törődtél ma. És ahogy akkor úgy ma is, akihez szavad volt, egy sem volt közömbös irántad. Köszönjük, hogy kereshetjük a hit által, lelked ajándékaként akaratodat. Mennyei élő kenyér, kérünk, hogy megízlelve a veled való közösség áldásait, hadd hirdessük bűnbocsátó kegyelmedet, őrálló helyünkön, családban, gyülekezetben, néped körében, s ahová te küldesz minket. Áldott légy mennyei atyánk, hogy elküldted egyszülött fiadat a világra, hogy abból, amit neki adtál, semmit se veszítsen el. Kérünk, segíts örökkévaló Istenünk, hogy mi el ne veszeljük ennek drága kegyelmét. Úr Jézus, áldott légy, hogy magunkhoz véve az igazi ételt és az igazi italt, téged magadat, életünk lehet, és üdvösségünk te veled. Köszönjük, mindenség Ura, hogy mi benned maradhatunk, s te mi bennünk. Megvalljuk előtted, hogy mi annyiféle különleges helyzetben keressük az ígéreteidet. Annyi másban tudunk bízni, csak épp az aktuális dolgokat, a legbelsőbb félelmeket nem hozzuk eléd. Kérünk, hogy áld meg lelkünk belső kenyér gondját, éhségét, jelenléteddel, ahol a szívünk kész mindent helyesen megítélni. Kérünk, hogy figyelmezz lelkeddel életünket, hadd legyen minden egyes pillanata veled sorsdöntő eseményé. Könyörgünk a szenvedő testvérekért, akiknek szájában megfájdul a kenyér. Te húj alá hozzájuk élő kenyérként, megváltó vigaszoddal és minden elégséges kegyelmeddel. Könyörgünk a lelki krízisben lévőkért, ahol a külső kenyérkérdés kikezdi az élet belső emberét. Küldj lelkedből igaz szeretetet és igaz hitet. Kérünk, hogy segíts, hogy ott lehessünk, amikor szabad, lerombolja a gyűlölet, a zúgolódás, a megvetés falait, hogy induljunk a békéltetés igéjével, hogy vihessük az élő kenyeret szabadban hozzájuk. Könyörgünk mindenség, Ura, az egészségesekért, akik alig küzdenek meg érte, hogy adj nekik másokra tapintatosan figyelő, felelős örömet ebben. Könyörgünk betegeinkért, az őket ápolókért, gyógyítókért, a soha nem látott emberi és szívbéli összpontosítás áldásaiért. Urunk, a te gyógyító hatalmadért könyörgünk, aki a mi betegségeinket hordoztad, akinek sebeivel gyógyultunk meg. Hadd vallja meg ez a világ a te áldott szavadat, gyógyító szavadat. Könyörgünk mindenség, Ura, gyászoló testvéreinkért, most különösen is egy családért, akik fejet hajtanak előtted. Kérünk, Urunk, hogy a fájdalommal megtelt szívüket maga a mennyi öröme hadd töltsed el, azzal a reménységgel, hogy akiknek az élet kenyere adatott hófehér vánkosul, azoknak örök életük van. Könyörgünk gyülekezetünkért, népedért, hogy hadd legyen olyan tanítványság, ki a mennyből alászálló kenyér felfedett titkában, szeretetben mindent hisz és mindent remél. Áld meg népünket határainkon innen és túl, és ezt a mai élő nemzedéket, hogy okuljon áldó kezed csodájából, keresztednek árnyékából, s feltámadásodnak dicső fényéből. Így kérünk, Urunk, hogy a te szent neved dicsőségért hallgass meg minket. Amen. Foglaljuk össze kéréseinket a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Amen. Felhívom a figyelmet az adakozásra, tudva azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja Isten. A további hirdetéseket helyünket elfoglalva hallgassuk meg.
Megszomorodott szívvel jelentem a testvéreknek, hogy gyülekezetünknek halottja van. Slögl József testvérünket 75 éves korában szólította magához mennyei atyánk. Szerettei hálásan gondolnak a drága életére, gyermekei, unokái, szerettei, mindazok, akik most is itt vannak, és akik nem tudnak itt lenni most közöttünk. Mi pedig a gyülekezet közösségében kívánjuk Isten szerető, vigasztaló áldását a családra. Hirdetem Isten tiszteleteinket, ma délután 5 órakor ugyancsak Isten tiszteletet tartunk, bibliaóránkat csütörtökön 5 órától tartjuk. Jelzem azt is a testvéreknek, hogy presbiteri gyűlésünk lesz, amely a mögöttünk lévő évet fogja áttekinteni. Pénteken 29-én 5 órától, tehát délután 17 órától várjuk majd presbiter testvéreinket. Természetesen írásos jelzés is érkezik majd hozzájuk. Hirdetem továbbá a testvéreknek azt, hogy a korábbi évekhez hasonlóan véradásra kért bennünket a véradó állomás, hogy segítsünk a véradás megszervezésében. A koronavírus idején amúgy is nagyon nehézkes ez a véradás, és nagyon fontos volna számukra, hogy minél többen jelentkezzünk. Január 31-ig szeretnénk várni a testvérek jelentkezését, a jelentkezés, a szándékukat. Személyigazolvány, lakcímkártya, illetve tajkártya lenne szükséges majd az ittlételkor. Szigorú előírások is vannak természetesen ilyenkor, mert a pandémia mindent megváltoztat, ezért idősávban szeretnénk várni azokat a testvéreket, akik február 7-én lenne ez a szokásos módon, hogyan az elmúlt 10 évben is volt már, tehát február 7-én 9 és 12 óra között. Azok, akik istentiszteletre jönnek előtte és istentisztelet előtt, illetve istentisztelet után közvetlenül is tudnának majd tehát vért adni. A regisztráció esetében, hogyha valakik, akik itt vannak és tudnának, szeretnének, akarnának, ők a kiáratnál tudják majd jelezni ezt. Egyébként pedig vagy telefonon, vagy pedig a e-mailes megoldással jelezzék a testvérek, mert 31-e után akkor tudnának jönni, hogyha legalább 30-35 személy jelentkezne, akkor éri meg kiszállniuk a nagyon sokféle eszközzel. Tehát így kérjük a testvéreket, hogy jelezzék ezt másoknak is, hiszen a véradásnak nincs felekezete, tehát bárki, aki a környezetükben a testvéreknek szeretne vért adni, azokat jelezzék majd itt nálunk. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora, és így énekeljük a 438-as számú énekünk 6. és 7. versét. Szállj le most mennyből életnek kenyere, illetve óhajtunk Jézus egyesülni véled, utána pedig nemzetünk imádságát a himnusz énekeljük el.